Nagy szeretettel és sok tisztelettel köszöntelek benneteket én is ezen a mai csodálatos vasárnap délelőttön, itt együtt Isten házában, az Úr jelenlétében, ahol minden lehetséges. Olvassuk Isten igéjét, János evangéliuma 13. fejezetéből, az első verstől a 30. versig. Ahogyan a múlt héten jeleztem, egészen húsvétig olyan bibliai karakterekről fogunk beszélni, akik a húsvéttal kapcsolatban valahogy fontosak vagy kiemelkedőek. Hát így lesz ma szó Júdás Iskáriótesről, aki a húsvéti események szempontjából kiemelkedően fontos. János evangéliuma 13. fejezetéből, az első verstől így hangzik az élő Isten szava. Közeledett a Páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá. Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg, semmi közöd nincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki. Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá. Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét asztalhoz telepedett és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az úr és a mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Nem mindnyájatokról szólok. Én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak, aki velem együtt eszik, az támad ellenem. Már most megmondom nektek, mielőtt megtörténik, hogy amikor meg lesz, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal. Bizony-bizony mondom nektek, közületek egy elárul engem. Zavartan néztek egymásra tanítványai, hogy vajon kiről beszél. Jézus mellett telepedett asztalhoz egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az odahajolt Jézushoz és megkérdezte tőle, Uram, ki az? Jézus így felelt, az, akinek én mártom be a falatot és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, és akkor a falat után belement a sátán. Jézus pedig így szólt hozzá, amit tenni akarsz, tedd meg hamar. Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus, Vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre, vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment. Már éjszaka volt. Idáig az ige, imádkozzunk. Úr Jézus, arra vágyunk, hogy valóságosan találkozhassunk veled. Te vagy a mi mindenünk. Szeretnénk, Urunk, oda borulni az öledbe, és beszélgetni veled, ahogy János. Beszélni arról, hogy ki vagy te nekünk, el akarjuk mondani, hogy te vagy a mi mindenünk. És Urunk, figyelni is akarunk arra, hogy te mit akarsz mondani rólunk. Köszönjük, Urunk, hogy el nem múló szeretettel szeretsz bennünket. És te tudod igazán úgy mondani még azt is, amiben változnunk kell, hogy abban a te szeretetedet érezzük. Kérünk, így beszélj hozzánk, igazságban és szeretetben. Amen. Foglaljatok helyet. Közvetlen közelről látta Jézust. Látta Jézus minden mozdulatát. Látta az összes csodát, látta az összes gyógyítást, élvezte Jézus közelségét, tapasztalhatta a szeretetét, láthatta a mosolyát, tapasztalhatta azt is, hogy milyen, amikor Jézus mérges, amikor haragos, tapasztalhatta, hogy hogyan hirdeti az igazságot, átélhette, hogy egy a 12 közül ott van bent a legszűkebb tanítványi körben. És mégsem értette meg, hogy ki az, akivel 3 éven keresztül minden egyes pillanatot együtt töltött. Hát ő volt Iskáriótes Júdás. Júdásról meglepően keveset beszélünk, holott a jelentősége óriási. És teológiailag sem fér bele egy istentiszteletbe, hogy az ő személyének a mélységeit valójában megértsük, de hát minden esetre egyik oldalról ma meg fogjuk vizsgálni. Az első kérdés, ami felmerül, hogy miért választ Jézus egy árulót a 12 tanítvány közé? Miért választ ki Jézus egy árulót? És az lesz erre a válasz, hogy azért, hogy bemutassa, hogy az ő tanítványai között mindenkinek van helye. Jézus tanítványai között mindenkinek van helye. Neked is, és nekem is. És hogyha neked meg nekem van itt helyünk, akkor mindenkinek van helye. Olyan érdekes, hogy az utóbbi időben 2-szer találkoztam ugyanazzal a megközelítéssel is, és összefacsarodott a szívem. 2-en mondták nekem olyanok, akik érdeklődnek, vagy érdeklődtek valaha a gyülekezetünk iránt, és azt mondták, hogy valahogy, amikor itt voltam közöttetek, akkor úgy éreztem, hogy én nem vagyok ide elég jó. Hogy minthogyha én lennék a fekete bárány a tiszták között. Érdekes. Mi az, amit nem mondtunk el jól? Mi az, ami még nem ment át ezekbe a szívekbe? Holott, hogyha be kellene fejeznetek a mondatot, akkor hogyan fejeznétek be? Elfogadó gyülekezet vagyunk, ezért együtt járjuk a helyreállás útját. Na, akkor van még mit gyakorolni ezen. Elfogadó gyülekezet vagyunk, és ez azt jelenti a mi olvasatunkban, hogy együtt járjuk a helyreállás útját. Nem vagyunk még készen, egyikünk sem. Jézus tanítványai között még Júdásnak is volt helye. Miért? Azért, mert Jézus be akarta mutatni, hogy az enyéim között mindenkinek van helye, mert az én jelenlétemben mindenkinek van esélye a változásra. Úgyhogy szeretném, hogyha akkor ezt gyakorolnánk. Befogadó gyülekezet vagyunk, a múltad nem akadály. Gyere bármilyen háttérből, tettél bármit is az életed eddigi szakaszában, az nem lehet akadály, hogy gyere Jézus és az ő népe közé. Nem lehet akadály, bármit tettél is. 2. Elfogadó gyülekezet vagyunk. Együtt járjuk a helyreállás útját, mert ez egy út. És a mennyben leszünk majd tökéletesek, de addig szeretetben építjük és emeljük egymást. És amíg oda nem érünk, senki ne ringassa magát abban az illúzióban, hogy nézzetek rám a tökéletesre, vegyetek példát rólam a tökéletesről. Nem, vegyetek példát rólam, mondhatod magadról, mert én követem Krisztust, és megyek a menny felé, és miközben követem az Urat, ő átformálja az életemet a Szentlélek által. Miért érezhette úgy magát ez a két ember? Az egyikőjük egyébként nem most, hanem 10 évvel ezelőtt. A másikójuk viszont most az elmúlt időszakban. Miért érezhette úgy magát, hogy én nem vagyok elég jó ide? Persze ennek lehet belső motivációja is, aminek a mélységeit mi nem látjuk. De minden esetre a gyülekezetünknek az az egyik alapértéke, ez mozgat bennünket, hogy itt mindenkinek van helye. Mert Jézus azért választja be Júdást az övéi közé, hogy megértsék, hogy az ő tanítványai között mindenkinek van helye, és az ő jelenlétében mindenkinek van esélye a változásra. Mert mindannyian erre vágyunk. Szeretnénk változni, szeretnénk meghaladni önmagunkat, szeretnénk jobbak lenni, szeretnénk jobban hasonlítani Krisztushoz, és erre van lehetőség. És Isten azért ajándékozott meg bennünket egymással, hogy folyamatosan ezt kommunikáljuk. Nem azt, hogy legyél még jobb, hanem azt kommunikáljuk, hogy gyere, kövessük együtt Jézust. És hogyha éppen elesel, akkor nem hagyunk ott, meg nem köpünk rád, nem hagyunk ott, mint a farizeus a jerikói úton a samaritánust, vagy azt a földön fekvő embert, nem hagyunk ott, hanem lehajolunk, és azt mondjuk, hogy mi a baj, hogyan segíthetek. Egy úton járunk, és azért kell így tennünk, ezt hangsúlyozom újra és állandóan, mert a következő pillanatban te fogsz ott feküdni a földön, és te fogod úgy érezni, hogy mindennek vége. Nem tudok tovább menni, nem tudok olyan lenni, mint amilyen szeretnék. Azt, amit tettem, magamnak nem tudom megbocsátani. Lehet, hogy még az Isten sem tudja nekem megbocsátani, és ezekben a pillanatokban kell ott lenni egymás mellett, és azt mondani, hogy de együtt járjuk a helyreállás útját. Gyere, barátom! Krisztus felemel, és mi is segítünk neked, mert múltkor te voltál ott, amikor én voltam a földön. Márk evangélium a 3. fejezetében a következőket olvassuk, a 12 tanítvány kiválasztásáról. Azután felment Jézus a hegyre, és magához hívta, akiket akart. Ők pedig oda mentek hozzá. 12-t pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek. A tanítványi elhívás innen indul. Azért kell ezt hangsúlyoznunk, mert így folytatódik az ige, hogy kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Missziós szemléletű, missziós lelkületű gyülekezetként természetesen nagy hangsúlyt fektetünk az evangélium továbbadására és hirdetésére. És ezt halljátok folyamatosan, hogy legyen bennünk az a készség, hogy azt a csodát, amit mi átéltünk, ahogyan Jézus megváltoztatja az életünket, ezt adjuk tovább. Ne legyünk némák, ne féljünk az embereknek beszélni arról, amit mi átéltünk. Mert ez nem bonyolult. De ezt megelőzi az evangélium hirdetését, megelőzi az evangéliumban való megfürdés. Az evangélium hirdetését megelőzi az, hogy átéled az evangéliumot. Az evangélium az pedig az, hogy Jézus befogad. A 12-t elsősorban arra választotta ki Jézus, hogy vele legyenek. Nem tudom, hogy a saját Krisztus követésedre hogyan gondolsz általában. Amikor arra gondolsz, hogy keresztény vagy, akkor mi jut először eszedbe? Az jut eszedbe, hogy ezt meg kell tennem, hogy én kedves legyek Istennek. Még ebben az évben nem mondtam el senkinek az evangéliumot, tehát Isten biztos, hogy nem néz rám olyan jó szemmel, egészen addig, amíg majd valakinek végre el nem mondom. Akkor majd lemegy rólam ez a nagy teher. Még nem tudtam megugrani azt a szintet, amit szeretnék megugrani önmagammal kapcsolatban. Itt van a Szentléleknek ez a 9 ajándéka. Hát, van még mit teremni, még nem vagyok elég jó. Hogyha ezek vagy ezekhez hasonlók jutnak eszedbe arról először, hogy mit jelent számodra Krisztus követőjének lenni, akkor nem érted még pontosan, hogy mit jelent Krisztus követőjének lenni. Jézus tanítványának lenni azt jelenti, hogy vele vagy, és élvezed azt, hogy vele vagy. Hallgatod őt, szemléled őt, és szeretnél olyanná válni, mint ő. De ez nem görcsös, ez nem kényszer, kiválasztja őket Jézus arra, hogy együtt legyenek vele, és figyeljük őt a legapróbb mozdulatait is. És ezután következik az, hogy elküldi őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. De ha nem érted az igét, és nem érzed a felhatalmazást, akkor az egész csak nyüglődés és erőlködés lesz. Ezért aztán arra választ ki bennünket az Úr, hogy vele legyünk. És ragadj meg minden lehetőséget arra, hogy vele legyél. Mert ezt követően nagy dolgokat fogsz átélni vele. Kiválasztotta tehát a 12-t, és Júdás Iskáriótest, aki el is árulta őt. Ott van Júdás a kiválasztottak között. Ezt megelőzően azt olvassuk Márk evangéliumában, hogy Jézus átvirrasztva töltötte az éjszakát. Istennel a legmélyebb közösségben. Nem úgy jött le a földre, hogy Mária beledugott a zsebébe egy papírt a 12 névvel, és azt mondta, hogy fiam, ezt majd csak 30 éves korodban bonthatod ki. De nagyon fontos információkat tartalmaz. Hanem amikor eljutott oda az ő küldetése, akkor Istennel kellett olyan mélységű kapcsolatban lennie, hogy megértse az Atya szavát, hogy a közül a roppant tömeg közül, akik akkor már követték őt, akik már érdeklődtek az ő tanítása után, néhány száz ember, hogy azok közül ki legyen a 12, akikben lerakja majd Jézus az új Izrael alapjait. És e között a 12 legszorosabb kolléga, szolgatárs, küldött barát között ott van Júdás. Hogyha visszatérünk ahhoz a gondolathoz, amit az 5. fejezet óta folyamatosan hangsúlyozok itt nektek, hogy Jézus azt mondja, hogy a fiú nem tehet önmagától semmit, csak amit lát, hogy az atya tesz a mennyben. Azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon, itt a földön. Emlékeztek? A 38 éve beteg ember meggyógyítása kapcsán mondja ezt Jézus a hallgatóinak. Nem tehetek semmit önmagamtól, csak amit látok, hogy az atya a mennyben tesz. Azt teszem én is hozzá hasonló módon. És ezért gyógyul meg a 38 éve beteg ember, mert a mennyben Isten elhatározta a gyógyulását. Ha ez így van, akkor amikor Jézus imádságban átvirrasztva tölti az éjszakát, és a végén kiválasztja Júdást a 12 közé, akkor miért van Júdás a 12 között? Mert az atya így akarta. És Jézus megérti az atya akaratát. Miért van tehát Júdás a 12 között? Azért, hogy Jézus bemutassa a többi 11-nek is, akik 3 év alatt megismerték Júdást, és bemutassa a széles tömegeknek és mindenkinek, hogy az ő tanítványai között mindenkinek ott a helye, mert Jézus jelenlétében mindenkinek van esélye a változásra. János evangélium a 6. fejezetében ezt olvassuk. De vannak közöttetek néhányan, mondja Jézus, ekkor egy nagyobb körnek, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. Kezdettől fogva tudta. Nem időközben kezdte megsejteni, hogy ki lesz az, aki elárulja. Nem Jézus személyiség vonásaiból időközben megértette, hogy ezzel a fiúval nincs minden rendben. Kezdettől fogva tudta, hogy ki az, aki elárulja őt. Ha ez pedig így van, akkor miért töltött vele együtt 3 évet, kockáztatva az egész küldetést? Miért töltött vele együtt 3 évet? Azért, mert be akarta mutatni, hogy Júdás, amíg én itt vagyok, van esélyed a változásra. Az én jelenlétemben más ember lehetsz. Itt vagy bent, a legszűkebb körben, és ha valahol van lehetőséged változni, akkor az itt van. Most hagyd a Szentléleknek, hogy megvizsgálja a szívedet. Most hagyd. Miért vagy itt? Így ismered Jézust? Úgy ismered, mint aki befogadott téged? Úgy ismered, mint aki behív a legszűkebb körbe, oda hív magához, be a szentek szentjébe, túl a kárpiton, az Isten jelenlétébe, ahol minden lehetséges, ahol más emberré válhatsz. Akkor is, hogyha nem érzed most, hogy formálna, hogyha kétségbe vagy esve, akkor is, ezért hív oda. Mennyire érzed magad közel Isten népéhez? Mennyire érzed, hogy itt vagy jó helyen? Hogy itt vagy a választottak között? Akár úgy, hogy alapítótag vagy, akár úgy, hogy az elmúlt években érkeztél, akár úgy, hogy most vagy itt először, vagy néhányadszor. Itt vagy a legjobb helyen. Mert hogyha Júdásnak volt helye a 12 között, akkor neked is van az Isten népe között, mert ez a hely a változás lehetősége. Ezen a helyen érhető el. Jézus kíméletlenül őszinte a tanítványaival. Veled is az lesz. Kíméletlenül őszinte velünk, mert tudja, hogy ha nem látjuk magunkat helyesen, az az életünkbe kerül. Ezt szeretném aláhúzni, húzd alá a jegyzetedben is. Ott van kapcsolat zárójelben az első pont alatt. Jézus kíméletlenül őszinte a tanítványaival, mert tudja, hogyha nem ilyen őszinte velünk, és nem látjuk magunkat helyesen, az az életünkbe kerül. Ő pedig nem akarja kockáztatni az örök életünket. Azt akarja, hogy vele együtt legyünk a mennyben. De ha nem látjuk magunkat helyesen, úgy, mint ahogy Júdás nem látta magát helyesen, akkor lemaradunk az örök életről. Ha nem úgy látjuk magunkat, mint Jézus, akkor kimaradunk. Miért mondom ezt? Azért, mert egy rendkívül kritikus helyzetben. Miután Jézus meggyógyítja a 38 éve beteg embert, és belekerül egy óriási vitába a farizeusokkal, és oda sereglenek köréjük többen, és Jézus nagy tömegeket tanít, és János evangéliuma 5. és 6. fejezetében hihetetlenül mély dolgokat mond magáról. Én vagyok a feltámadás. Aki hisz én bennem, azt én feltámasztom az utolsó napon. Én vagyok az élet kenyere, aki a mennyből szálltam le. Ha valaki eszi az én testemet és issza az én véremet, azt én feltámasztom az utolsó napon. Hú, elég kemény, képzeld el, hogy így jelennék meg itt előttetek. Ha nem iszod az én véremet, és nem eszed a testemet, nem lehetsz Krisztus tanítványa. Persze nehéz így, hogy ezt már Jézus elmondta előttem, nehéz ezzel operálni, de mégiscsak gondold el, hogy azt mondanám, és valóságosan ezt is gondolnám, hogy edd az én testemet, és igyad az én véremet. Hát mit gondolná? Na, pont ugyanezt gondolták Jézus tanítványai is, és azt olvassuk, hogy ekkor sokan elhagyták őt, és nem jártak vele többé. És ebben a helyzetben ezt mondja Jézus. Vajon nem én választottalak el ki titeket, a 12-t? Egyik őtök mégis ördög. Júdás Iskáriótesre, Simon fiára értette ezt, mert ez akarta őt elárulni, egy a 12 közül. Vajon a 12 közül ki tudta, hogy ez rá vonatkozik? Júdás. Júdás tudta, hogy ez rá vonatkozik. És Jézus nem fél keményen beszélni vele. És nem azt mondaná neki, hogy figyelj, úgy viselkedsz, mint az ördög, vagy figyelj, olyan dolgokat teszel, amilyenek a sátánra jellemzők, hanem azt mondja, hogy egy közületek mégis ördög. Miért mondja ezt Jézus? Azért, mert tudja, hogy ha Júdás ebben nem kapaszkodik bele, hogy jaj, Uram, rólam van szó, akkor nincs esélye megmenekülni. És ugyanígy van ez velünk is, mint Jézus tanítványaival. Hogyha nem kapaszkodsz bele abba, amit Isten mond neked, amikor olvasod a Bibliát, amikor hallgatod az igét, amikor itt vagy vasárnap, és szól az Isten üzenete a gyülekezetnek, ha ebben nem kapaszkodsz bele, még akkor is, hogyha ez keményen hangzik a számodra, akkor nem válsz olyanná, mint amilyennél Jézus szeretne formálni. Akkor viszont ne legyen rejtett előtted, hogy kockáztatod az örök életedet. Jézus soha nem félt erről nyíltan beszélni, hogy az a helyzet velünk itt a földön, hogy ti atyátoktól, az ördögtől valók vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Ez van. Az ember, mióta a sátánnak szavazott bizalmat Isten helyett, azóta a sátán kívánságait akarja teljesíteni. Ez a mi alapműködési módunk. És csak akkor nem így cselekszünk, amikor nagy erőkkel visszafogjuk magunkat. És addig cselekszünk így, amíg Isten megajándékoz a Szentlélekkel, és a Szentlélek már nem az ördög kívánságait akarja teljesíteni, hanem az Atya kívánságait. A Szentlélek mindig az Atya kívánságait fogja bennünk felszínre hozni. De magunktól ez nem megy. Úgyhogy azt mondja Júdásnak, hogy egyik őtök ördög. leszármazott vagy. Te vagy az ördög fia vagy. És választhatsz, Júdás, hogy az Isten gyermekévé válsz, vagy megmaradsz ördögnek, ördögi leszármazottnak. És Júdás dönt is, és ez történik meg az utolsó vacsorán, és akkor a falat után belement a sátán. Nem egy démon, a sok közül, a bukott angyalok egyharmada az egy népes társaság, rengetegen vannak. Itt nem egy démonról van szó, nem egy démoni fejedelemről, a sátánról. Mert Júdás nem figyelt arra, hogy mit mond neki Jézus. Nem ragadta meg a lehetőséget a változásra Jézus jelenlétében. És minél több ilyen döntési lehetőséget hagysz ki, annál szélesebbre tárod a kaput az ördögnek. És annál inkább formál jogot rád. Jézus pedig így szólt hozzá: amit tenni akarsz, tedd meg hamar. Akkor kivel beszél itt tulajdonképpen Jézus? És akkor a falat után belement a sátán, Jézus pedig így szólt hozzá: bizony, itt már olyan szélesre tárta Júdás a kaput, hogy a sátán teljesen hivatalosan jogot formált rá. És Jézus azt mondja a sátánnak, hogy na akkor most indulhat az, amit te már jó régóta elterveztél. Nem Júdásnak mondja, hogy innentől kezdve akkor áruljál nyugodtan, persze ez is benne van. De azt mondja annak az embernek, a tanítványának, akit ő választott ki, aki az atya akaratából lett Jézus tanítványa, és azt mondja neki, hogy te mostantól fogva teljesen a te uradat szolgálod. És Júdás szemébe néz Jézus, de már a sátánnal diskurál, és azt mondja, hogy akkor indulhat a terved. Amit tenni akarsz, tedd meg hamar. És nem véletlen, hogy János így fogalmaz a 30. versben a legvégén, hogy már éjszaka volt. Sokat beszél Jézus János evangéliumában különösen arról, hogy amíg nappal van, nekünk annak a cselekedeteit kell tenni, aki engem elküldött. Erről beszéltem múlt héten Lázár feltámasztása kapcsán. Amíg nappal van, amíg velünk van a világosság, a nappalnak 12 órája van, nem akkor kell-e cselekednünk. És emlékeztek, mit mondott a tanítványoknak? Lázár feltámasztása előtt, erről. Azt mondta, hogy a nappalnak 12 órája van, és nekünk addig kell munkálkodnunk, mert eljön az éjszaka, amikor senki nem munkálkodhat. És íme eljött az éjszaka, és innentől kezdve Jézus felett megtörténnek azok a dolgok, amire ő maga kiszolgáltatja magát, de már nem ő uralja a cselekedeteit, hanem egy tanítvány. A 18. fejezet 2. versében ezt olvassuk. Miután ezeket elmondta Jézus az utolsó vacsorán, kiment tanítványaival a Kidrón patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet. Annyira tragikus ez. Arról szól, hogy Júdás mindenhol ott volt, ahol Jézus is. Most gondolj bele, miről szól ez az egy fél mondat. Júdás is ismerte azt a helyet. Persze, hogy ismerte. Miért? Azért, mert ott szokott lenni, ahol Jézus. Júdás az előző 3 évben, mint tanítvány, ott volt, ahol Jézus. Azt ette, amit Jézus. Jézus beszédeit hallgatta. azokat látta, amiket Jézus, és azt tette, amit Jézus. Persze, hogy ismerte ezt a helyet. De érzitek ennek a tragédiáját? Azért tudja őt elárulni, mert annyira jól ismerte őt. Külsőleg tudta, hogy mit eszik, hogy hova megy, hogy mi a kedvenc helye. De azt már nem tudta, hogy kicsoda valójában Jézus. Hogyha mindezeket összegezzük, azt kell mondanunk, hogy attól még, hogy együtt vagy Jézussal, lehetsz nagyon távol tőle. És ez rendkívül súlyos. Ezzel foglalkoznia kell mindannyiunknak, akik itt vagyunk ma ebben a teremben. Attól még, hogy együtt vagy Jézussal, együtt vagy az ő népével, lehetsz tőle nagyon távol. Megtehetsz mindent, amit az Isten népe, a tanítványok szoktak csinálni. Eljössz az imaházba, eljössz a házi csoportra, eljössz imádkozni, vagy együtt böjtölni. Tudod, hogy miket szoktak énekelni Jézus tanítványai, tudod, hogy hol szoktak összegyűlni, tudod, hogy mi a fontos nekik, tudod, hogy miért misszióznak. Mindent lehet tudni külsőleg az Isten népéről. Eltöltesz itt néhány vasárnapot, nem olyan bonyolult. De attól még, hogy együtt vagy Jézussal, lehetsz tőle nagyon-nagyon távol. Egy dolog visz közelebb hozzá, ha személyesen őt keresed. Ez az, amit mindig hangsúlyozunk, a kapcsolat. Nem a formalitások, a kapcsolat. Az összes többi ebből fakad. Úgyhogy ha most úgy érzed, hogy igen, tényleg így van, tényleg kezdtem érezni az elmúlt időszakban, hogy valami nem teljesen jó. Kezdtem érezni az elmúlt időszakban, hogy többre lenne szükségem igazából Jézusból. Abból a Jézusból, akiről itt most beszélsz, Tamás, és én nem kerestem őt, nem akartam vele lenni, csak teljesítettem ezeket a formalitásokat. Ha most ezt felismered magadban, akkor rohanj Jézushoz, és mondd azt, hogy Uram, én nem akarok ilyen lenni. Nem akarok eljutni odáig, hogy azt mondjam, hogy igazából a mi útjaink ketté válnak. Hogy az én útjaim nem a te utaid. A következő kérdés, amit még meg kell vizsgálnunk, hogy miért teszi az árulót Jézus pénztárossá? Miért? Azért, mert nyilvánvalóvá akarja tenni a számára, hogy valójában kinek szolgál. Mert nem elég, hogy Jézus ott volt a legszűkebb tanítványi körben. Persze tudom, hogy van a 3-as tanítványi baráti kör, de a 12 volt a tanítványok köre, jó? Ezt akkor itt tisztázzuk. De a tanítványok között, a 12 között miért bíz Jézus Júdásra egy ilyen fontos tisztséget, mint a pénztárosság, gazdasági igazgató? Miért? A 12-nek a pénztárosa, a gazdasági igazgatója, a bankára, ahogy tetszik, az Júdás volt. Miért? Azért, mert Jézus nyilvánvalóvá akarja tenni Júdás számára, hogy valójában kinek szolgál. Az utolsó vacsorát megelőző napokban Jézus meglátogatja Máriát, Mártát és Lázárt, és ezt olvassuk. Jézus tehát 6 nappal a Páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Mária ekkor elővett egy font drága, valódi nárdus olajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt az olaj illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő erszényből elszedegette, amit beletettek. 300 dénár az körülbelül 6 millió forint. Mária hála áldozata és dicsőítő áldozata azért, aki Jézus, az 6 millió forintos volt. Ezt is úgy enged közel magadhoz. Mikor áldoznál te 6 milliót Jézusért? Remélem, minél hamarabb. És ezt nem viccből mondom, meg nem retorikai fogásként, hanem van helye annak, hogy kifejezd Jézus felé a szeretetedet ilyen módon is. Van helye, hogy anyagilag is dicsőítsd az Urat. Mindjárt látni fogjuk, hogy miért. Mennyire nem odaillő Júdásnak a gondolata, nem? A ház megtelik a kenet illatával. Mindenki tudta, hogy ennyi nárdus olaj nem 2 forint. Néhány nappal korábban ez az ember, aki ott ül Jézussal együtt az asztalnál, az még 4 napos hulla volt. És most ott ül Jézussal, és én ezt láthatom a saját szemeimmel. Ezeknek a lányoknak az apja, Simon, Máriának és Mártának az apja a leprából gyógyult meg Jézus által. A testvérünket feltámasztotta úgy, hogy már meghalt, és most itt ül velünk. És Máriából kiszakad a hála, és mindenki érzi, hogy ez egy szent pillanat. Ez magasztos. Ezt komolyan kell venni. Vajon mit fog mondani Jézus? És erre jön Júdás, és oda tapos sáros csizmával az asztalra, és azt mondja, hogy miért kellett ezt a drága olajat, ezt ide borítani a lábadra, Jézus? Miért nem adták el a szegényeknek? Hány szegényt meg lehetne etetni 6 millió forintból? Mennyire nem odaélő, igaz? Mert Júdás nem értette, hogy kicsoda Jézus. Nem értette őt. Hanem mi foglalkoztatta őt, és ezért mondom, hogy Jézus rá akarta vezetni arra, hogy kinek szolgálsz-e valójában. Jézusnak a pénz elrabolta, Júdásnak. Ilyenkor nyugodtan ha üljön ki a riadalom az arcotokra, légy, mit mond? Szóval Júdásnak a szívét azt elragadta a pénz, az anyagiak imádata. És Jézus rá akar világítani erre. Egyesek ugyanis azt gondolták, ugye ez már megint az utolsó vacsora, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus, vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre, vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Oké. Okay. Jézus rá akar világítani arra, hogy Júdás, téged tettelek pénztárossá, mert ismerem a szívedet, és tudtam, hogy neked ez kritikus terület, de itt az én jelenlétemben megtanulhatod, hogy mire kell figyelned. Megtanulhatod, hogy ez a te kritikus területed, és legyél attól távol és óvatosan. Érzékelitek, hogy mennyire fontos Jézusnak az, hogy Júdás jelleme változzon? Azt olvassuk Mózes 5. könyvének a 8. fejezetében a pusztai vándorlás lezárásaként. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr a pusztában 40 éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben. Miért engedi bele Jézus Júdást a pénztárosságon keresztül pont abba a helyzetbe, ami neki a legnagyobb kísértés? Miért engedi bele? Azért, mert rá akar világítani, hogy Júdás, mi van a szívedben? Azért akarja próbára tenni, hogy ott az ő jelenlétében tudjon foglalkozni a kísértésével, és azt tudja mondani Jézusnak, hogy Uram, nekem ez nehéz. Hadd legyen inkább Máté a pénztáros, hát ő amúgy is ezzel foglalkozott. Miért nem Máté a pénztáros? És lehet, hogy Jézus azt mondta volna neki, hogy figyelj, örülök, hogy felismerted ezt. Tényleg adjuk Máténak. Vagy mondhatta volna azt, hogy Júdás, tudom, hogy nehéz ez, de meg fogsz birkózni vele, itt vagyok veled. Figyelj, minden nap mondd el, vagy minden reggel elmondod, hogy mennyi van az erszényben, délután meg leszámoljuk együtt, jó? Bármit mondhatott volna. De nem, hanem inkább elszedegette azt, amit beletettek, sikkasztott. És hát végül ez vezet el az ő árulásához. Nem tudja ettől függetleníteni magát, hanem azt olvassuk, hogy akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt. Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Íme, ez a nagy döntés. És olyan gyönyörűen és fájdalmasan rávilágít, hogy Júdás két úr közül dönthetett. Az egyik az az úr, aki behívta őt a legszűkebb tanítványi közösségbe, hogy mindig vele legyen, a másik úr, akit eddig is szolgált, a pénz. Ez ennyire nyilvánvaló. És egy kritikus helyzetben Júdás úgy dönt, hogy Jézus vagy a pénz? Mit adnátok nekem, hogy én több lehessek? 3 éven keresztül ott volt a lehetősége, hogy meghaladja önmagát, hogy több lehessen, és megnyerje a menny egész gazdagságát. Mit olvasunk a 12 apostolról? A mennyben mekkora méltóság vár rájuk? Akkora méltóság, hogy azok a kapuk, amik a mennyben, az új Jeruzsálemben fognak állni, azok a 12 apostolról vannak elnevezve. Meg Izrael 12 törzséről. És ott lehetett volna a Júdás neve. És ehhez képest Júdás mit választott? A mennyei kapuknak a dicsőséges örökkévalósága helyett Júdás mit választott? 30 ezüst. Tudjátok mennyi 30 ezüst? Az bagó. 3 millió forint. 3 millió forint. Nem azt mondom, hogy holnapra megvan, de azért valahogy előteremthető, nem? És az Isten fiát oda áldozni 3 millió forintért. Mert ha azt mondod, hogy 3 milliárd, vagy 30 milliárd, vagy 300 milliárd, hát azért se áldozzuk oda az Isten fiát, de 3 millióért. Nevetséges. Nem ismerte meg, hogy kivel áll szemben, és nem tudta, hogy milyen méltóságot bízna rá az Úr. Úgyhogy az utolsó mondat. Attól még, hogy szolgálatod van a gyülekezetben, lehet, hogy más Istennek szolgálsz. Na ezzel is vesz számot otthon a saját csendességedben. Attól még, hogy itt vagy a gyülekezetben, ismered a liturgiánkat, ismered, hogy hogyan működik az Isten népe, lehetsz nagyon távol Jézustól. De ezt Jézus nem akarja. Én nem fenyegetésként, nem bántásként mondom ezt, hanem azért, mert Jézus is ilyen nyíltan és keményen beszélt Júdással. Egy közületek ördög. Gondold végig, hogy neked mi van a szívedben. Júdásnak volt szolgálata a 12 között, kiemelkedő szolgálata volt. Ő volt a pénztáros. Volt szolgálata, tudta, hogy hova fog menni Jézus. Mindent ismert róla külsőleg. De azt, hogy ki ő, azt nem ismerte meg 3 év alatt sem. És így aztán lemaradt a menny dicsőségéről. És én ezt nem akarom, hogy itt közülünk bárki lemaradjon a menny dicsőségéről. Ha most hallod ezeket a gondolatokat először, vagy néhányadszorra, akkor ez neked szól. Nem akarjuk, hogy lemaradj az örök életről. Ha már százon túli ige hirdetést meghallgattál. Ez nem olyan sok, egyébként 2 év. Nem akarjuk, hogy lemaradj a menny dicsőségéről arról, ami rád vár. Csak azért, mert mindent ismersz itt, hogy hogy működik. És még akár szolgálatod is van. Azt mondja Pál apostol a római levélben, és ezzel fejezem be. Maga pedig a lélek az, aki bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban az Isten gyermekei vagyunk. Kezdj el beszélgetni a benned élő Szentlélekkel. Ha Isten gyermeke vagy, nem lesz kérdés ez a számodra. Megkérdezed, hogy Uram, a te gyermeked vagyok, akiben él a Szentlélek, erre egy karakteres, nagy, kövér igennel tud válaszolni. Igen, ez fogja harsogni a Szentlélek a szívedben. Igen, az enyém vagy, megmentettelek, jó helyen vagy, az enyém vagy. Ha ezt nem hallod, akkor futás Jézushoz. Futás Jézushoz, és mondd azt, hogy Uram, én ismerni akarlak téged. Keres engem, keres Tomit, és szívesen imádkozunk veled, vagy keresd most az alkalom végén az ima szolgálatosokat, mert várni fognak, és ezekért imádkozni fognak veled. Amen.